Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: Federico Lombardi jezsuita atya írása, 16. Benedek pápa a hit mestere és tanúságtevője címmel az emeritus pápa halálának első évfordulójára. Szent Gellért országtámasztó lelki öröksége nyomában. Pater Vértesajai László írása, nyári Bakony Béli zarándoklatáról. Federico Lombardi jezsuita atya cikke, 16. Benedek pápa hit mestere és tanúságtevője címmel. Az Osservatore Romano Vaticani napilap múlt év utolsó napján megjelent számában Pater Federico Lombardi jezsuita az emeritus pápa halálának első évfordulóján 16. Benedek pápa a hit mestere és tanúságtevője címmel megemlékezést írt róla. Lombardi atya jelenleg a Joseph Ratzinger 16. Benedek pápai alapítvány elnöke, míg a német pápa életében a Szentszék szóvivőjeként, a Vatikáni Rádió és a Vatikáni Televíziós Központ igazgatójaként nem csak közvetlen közelről ismerte 16. Benedek pápát, hanem munkatársaként is szolgált mellette. Lombardi atya teológiai tanulmányának egy részét a jezsuita rend frankfurti teológiai főiskoláján végezte, így a német nyelv ismerete is nagy mértékben hozzájárult, hogy könnyebben megismerje 16. Benedek pápa életét és főként teológiai tevékenységét, ami egyúttal azt is magyarázza, hogy éppen őt nevezték ki a Benedek pápa szellemi örökségét feldolgozó és megjelentető vatikáni alapítvány élére. Egy évvel 16. Benedek halála után az ő öröksége olyan téma, amelyen helyes és természetes dolog elgondolkodni. Kezdődik a cikk. Az egyház egy olyan alakjáról van szó, amelyet elsősorban a múlt mestereinek olvastatára kellene bízni, vagy pedig benne olyan személyre tekinteni, aki éppen ma felhívással fordulunk felénk abban a drámai időkben, amelyekben élünk. Kezdi a cikkét egy komoly kérdéssel Lombardi atya. Hogy ő a hit mestere, afelől kétségünk nem lehet. Nem is fogunk egyhamar felhagyni a keresztény hit alapjai és a názareti Jézusról szóló trilógiájának újraolvasásával. A teológusok még sokáig kutathatnak az ő összes műveiben, méghozzá úgy, hogy továbbra is ötleteket és irántjelző gondolatokat találva azokban a további kutatáshoz és reflexióhoz. Hogy a hitben való életnek és az örök életbe vetett keresztény hitnek is kiemelkedő tanúja volt, az teljesen világos mindazok számára, akik hallgatták őt homíliáiban és lelki tanításaiban, de azok számára is, akik egészen közelről ismerhették őt, miközben követték hosszú belső útját az Istennel való találkozásáig menően. Most azonban azt szeretném megjegyezni, szól Lombardi atya írása, hogy Joseph Ratzinger továbbra is értékes társa marad azoknak is, akik szenvedéllyel részesei az ember életnek és a történelemnek itt ezen a földön, annak minden drámai kérdésével együtt. Nem titkolhatjuk el, hogy a mostani világunk útja sok tekintetben látszatra és valóságosan is kívül esik a mi kontrollunkon, ellenőrzésünkön. Ilyenek az ökológiai válság, a technika, a kommunikáció és az úgynevezett mesterséges intelligencia alkalmazása és felhasználása terén elért drámai fejlődés kockázatainak folyamatos megnyilvánulásai, végül pedig az egymásnak ellentmondó jogigények és a nemzetközi együttélés meghiúsulása, továbbá a háborúk mind fenyegetőbb elszaporodása. Ahogyan Francesco Torralba professzor fogalmazta a Ratzinger díj november 30-i átvétele alkalmával. 16. Benedek behatóan foglalkozott korunk válságának okaival, és azt javasolta a kortárs kultúrának, hogy ne utasítsa el a modern értelmet, hanem tágítsa ki annak látókörét, teret adva az etikai értelemnek és a hit racionalitásának, vagyis a hit értelmezhetőségének. József Ratzinger távlata az emberi értelem tévedéseivel szemben tehát nem annak elutasítása vagy lehatárolása volt, hanem éppen annak kitágítása, azzal a felhívással, hogy bátran törekedjük megérteni nem is csak a világ működését, hanem azt is, hogy az miért létezik, és mi az ember helye a kozmoszban, és mi a karandjának itt a Földön az értelme. Tagadhatatlan, hogy ezt a perspektívát, amely bizonyos értelemben a kortárs kultúrával való párbeszédet javasolja, gyakran hidegen fogadták, vagy néha el is utasították. A magát ateistának valló, gyakran provokatív álláspontokat képviselő Oddi Freddi matematikus, aki ténylegesen megpróbált párbeszédet folytatni Ratzingerrel, a lemondás követő években rendkívüli és tiszteletteljes figyelmet kapott ezért. 16. Benedek pápaságát azonban tragikusnak minősítette abból a szempontból, mert egyfelől ott áll az ő javaslata, és a kulturális nyitottsága, másrészt pedig ott van a válasz hiánya a kultúra emberei részéről. Én személy szerint nem értek ezzel egyet, szól a cikkíró Lombardi atya, mert úgy gondolom, hogy 16. Benedek pápa nem volt annyira naív, hogy gyors és kedvező válasz várt volna a világ részéről. Sőt, úgy gondolom, hogy 16. Benedek javaslata előrelátó volt, megőrzi minden érvényességét, és a jövő számára a tudomány és a hit általánosabban véve a modern kultúra és a hit közötti párbeszéd fő útját jelenti, az emberi értelemmel vetett mélységes bizalom alapján. Pontosabban fogalmazva, az ő javaslata a keresztény elkötelezettség fő útja a kortárs világban, amely nem kerülheti el a problémák okaira való reflektálást és az igazságon alapuló konszenzus keresését, szemben az érdekek és a hasznossági szempontok bizonytalan, esetleges konvergenciájával. 16. Benedek keresztény szemléletében az értelem kiterjesztése magában foglalja a szeretet logikáját, amely az ingyenesség logikájában fejeződik ki, és testvériségben, szolidaritásban és megbékélésben ölt testet. Az igazság és a szeretet a logosz megtestesülésében, Isten igéjében nyilvánul meg a legteljesebben. Deus caritas est, caritas in veritate, laudato si, fratelli tutti. Az utolsó két páposág kulcsszavai folyamatossággal és összetartóan követik egymást. Az egyház és a keresztények elkötelezettsége és felelőssége az emberi történelem sorsáért a világban egyaránt megkívánja az értelmet és a szeretetet, amely egyesül a hit által felkínált világosságban. A szeretet konkrét gesztusai, amelyekre Ferenc pápa folyamatosan hív bennünket, az egyházról, mint közösségről alkotott szemlélet, világos és összefüggő keretébe kívánnak illeszkedni napjainkban az Istennel való találkozás felé vezető úton. A II. Vatikán zsinatról szólva, József Ratzinger egyik levelében, ami számomra igen fontos és meglepő is volt, vallja Lombardi atya, az Osservatore Romano vatikáni napilapban megjelent írásában, amelyet halála előtt 3 hónappal írt, a Ratzinger Alapítvány és a Steubenville-i Ferences Egyetem által szervezett szimpózium alkalmával, amikor József Ratzinger határozottan kijelentette, hogy a zsinat nem csak észszerűnek, hanem szükségesnek is bizonyult, majd így folytatja. Első alkalommal merül fel a vallások teológiájának a kérdése a maga radikális erejével, miként először bukkan fel a hitnek a tiszta értelem világával való kapcsolatának a problémája. E kérdések egyike sem volt így előre látható. Ezért kezdetben úgy tűnt, hogy mintha a zsinat fenyegetés lenne az egyház számára, de időközben fokozatosan nyilvánvalóvá vált az egyház természete és küldetése kérdésének újrafogalmazása. Így módon lassan kibontakozott a zsinat pozitív ereje. A Vatikán zsinaton végre központi problémává vált az egyháznak a világban való helye. József Ratzinger az utolsó pápa, zárja a cikket Lombardi atya, aki részt vett az egér zsinaton, és azt belülről tapasztalta meg, így tanúságot tehet annak maradandó jelentőségéről, és arra biztat, hogy továbbra is félelem nélkül fejleszik annak magvait és következményeit, újra fogalmazva az egyház küldetését a világban, és vállalva azt, hogy az értelem és a hit együttműködjenek az emberiség és a világ javára és üdvösségére. Tekintetünk reménykedve fordul a jövő felé. 16. Benedek pápa szolgálata az Úr Krisztus egyházának legmélyebb mozgalmában folytatódik, Ferenc pápa és leendő utódai vezetésével. Zárul Federico Lombardi jezsuita atya írása, amely 16. Benedek pápa, a hit mestere és tanúság tevője címmel az Osservatore Romano Vatikáni napilap múlt év utolsó napján közzétett számában jelent meg. Szent Gellért országtámasztó lelki öröksége nyomában. Pater Vértesajai László írása nyári Bakonybéli zarándoklatáról. Nyár közepén a közel 98 éves édesanyámmal együtt elzarándokoltunk Bakonybélbe, mégpedig a Tianyi Bencés perjelség területén fekvő balatonparti Fevenyesről, régi becsületes nevén Szent Antal telepről, ahol édesanyám kislánykori nyarait töltötte, és ahová vagy 70 éve megszült engem. A lélek ösztökéje indított útnak, hogy teli tüdővel és egész szívvel beleszippadtsunk abba a Szent Benedeki légkörbe, amely még az első fészek, a meredek falu Subiaco remete alakjainak világát is őrzi. Délre érkeztünk a közösségi imára, amelyet mi is együtt recitáltunk a Szent Mauritius monostor 9 bencés testvérével a tágos templomban. Amekkora a zsoltár sor, akkora a rá következő csend. Itt más léptékű az idő, még a tihanyi ekónak is lenne ideje megszólalni, akár 7-szer is. Asztalukhoz is odaimbitálnak, és még az egyszerű zöldségleves kanalazzuk, hozzá a regula szavai szabnak mértéket. A főzelékre már megoldódik minden, és minthogy péntek van, kapunk még egy főtt tojást is. Egyszerű, tiszta, világos itt minden. Az ima és a munka édes testvérek. A laborába belebújik az óra, és átjárják egymást. Ebéd után Máté testvér végig kísér bennünket a majorban, és azt érzem, hogy a San Giorgio szigetéről 1000 éve ide vetődött Gellér testvér bizony otthon lenne most, 1000 évvel később is azon a helyen, ahol ő egykor 7 évet eltöltött, keze és szíve dolgos imádságában. Az erdőből tán még egy szarvasborjú is oda somfordálna hozzá, netán farkas kutya kíséretében. A Bakonybéli zarándoklat után újraolvastam Szent Mihályi Szabó Péter remek könyvét Gellértről, amelyet az 1982-es első megjelenése után 2014-ben kiadott a Szent István Társulat is, az apostoli szentszék könyvkiadója, jelezve a könyv értékét. A történész hiteles pontosságával és a talentumos irodalmár ihletettségével ered a nemrég elhunyt író, a fiatal magyar királyságba sodródott Gerardus Gerardo, a Gyirót atyára magyarított Verencei Bencés szerzetes nyomába. A történet a Kelenhegy oldalában ér véget, amely most is emlékezik az áldázó rejátőrőkre, egyúttal áldást osztva a mai fővárosra is. Akárhányszor térültem, fordultam, a római éveimmel egyező 20 esztendős budapesti lelkipásztorkodásom során az Erzsébet híd budai tövénél, majd mindig háláson keresztet vetettem az áldásosztó püspök súlyos keze alatt. A könyv utolsó része feleleveníti az István király halála utáni áldatlan állapotokat, szó szerint is értve. Hiszen Gellér püspök sem a honfitás Orszeoló Pétert, sem a véreskezű Aba Sámuel királyt nem volt hajlandó megáldani. Látszólag összeomlott az alapító király műve, de lám mégis éppen egy hozzánk vetődött, hajótörött, Verencei Bencés, királyfi nevelő, Gellért lelkisége tudott tovább élni benne, mert egyszerre tartotta a kezét a fiatal magyar keresztény regnum és az egyetemes egyház verőerén. hiába is vették életét, az ország nagy majóriában annyit mégis el tudott ültetni, hogy László király alatt minden ismét szárba szökkenhessen. Igaz, ami Szent Istvánnak szinte mindent egyedül kellett megvívnia, addig az atléta pátriének, a haza bajnokának volt egy nagy kortárs támasza, mégpedig 7. Gergely pápa személyében, aki László királyt rögtön uralkodása kezdetén támogatta, többek között István király, Imre herceg, valamint Gellért Vértona püspök szenti avatásának a jóváhagyásával. Messze ide Rómától a Verence fölött húzódó San Giorgio szigete, de 7. Gergely, Sovano nevű kisvárosa, amelyben az Ildebrando pápa 1015 tájt megszületett, alig van túl az eukarisztia csodáról híres Bolsena tavon és városkán. Így hát cserényen hozzá igyekszem, hogy a tufa gerincre épült etruszk városka túlsó végében rátaláljak arra a csodás románkori Szent Péter bazilikára, amelynek szépítésén egykor maga a város szülötte, pápaként is, oly sokat fáradozott. Noha szovánai Szent Péter székesegyházat jó fél évszázaddal utána átépítették érett románkori és koragott stílus vegyítésével, a bejárati kapu bélet ikonográfiai üzenete, a főhajó oszlopfőinek figurális ábrázolásai, aztán a 9. századi tufa kripta, de leginkább a közeli Szűz Mária templomba innét odavitt gyönyörű koraromán oltárbaldahin mind azt a spirituális légkört őrzik, amelyben a leendő pápa gyermek és ifjú korát töltötte. Ezekhez a kortárs ékességekhez járulok, hogy megköszönjem neki, most különösen is Szent Gellért oltárra emelését. Szent 7. Gergely pápához most csak azért megyek, hogy köszönjek néki. Igaz, ezt bárhol megtehetem, de mégiscsak más abban a városban, ahol született és felnőtt. Egy nagy és lassú séta Borgóban, a Talján kisvároskában visszaold a múltba, a beszédes és tanulságos, vagyis tanító gyökerekhez, és így együtt látom a királyt és a pápát. Ahogy az egyik számüzetésben kezdte, a másik abban végezte életét. Mindketten a Cluny Bencés reform szellem örökösei, hogy a frank közvetítésű spirituális örökség jegyében legyen az egyik hiteles keresztény király, a másik pedig autentikus Róma püspök. Az 1038 nagyboldogasszony napján elhunyt alapító szent királyunkat koronázási székvárosában, az általa alapított bazilikában temették el, majd 45 évvel később, 1083. augusztus 20-án, 7. Gergely pápa jóváhagyásával a magyar püspökök és apátok, valamint az ország előkelőségei jelenlétében oltárra emelték, ami abban a korban egyenértékű volt a szenti avatással. Akkor nem létezett a mai értelemben vett kánoni szenti avatási eljárás, de mégis körüljártak az ügyet, aminek kérelme eljutott Rómába. 7. Gergely pápa engedélyezte, pontosabban jóvá hagyta a három tiszteletre méltó személy oltárra emelését. Emeljék fel azok testét, akik Pannóniában a hit magvát elvetették, és az országot a hit hirdetésével öntözték, hogy őket a legnagyobb tiszteletben tartsák, és méltó tisztelettel illessék. Gellért csanádi püspököt vértanúsága napján 1083. július 26-án emelték oltárra a Kelenhegyel szemközti pesti nagyboldogasszony templomban, ahol eltemették. Szenti avatása után holttestét Murano szigetére vitték, és azóta is ott őrzik a kedves San Giorgio sziget közelében. Hazatért a bencés fiú, de szívét, emlékét mi magyarok úgy őrizzük, mint a tőről metszett honfitás lenne. Nekem immár 25 éves olaszországi tartózkodással az is. Szent Gellért országtámasztó lelki öröksége nyomában címmel Páter vértesajai László emlékedését hallották nyári bakonybéri zarándoklatáról. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.